Alapvetően egy identitás ellenes korban élünk. Történeti, a tradicionális identitásokkal szembe forduló korba élünk, miközben a korunk úgy kínálja az identitást, mint a kozmetikai szereket vagy a szépségoperációkat, aközben a történeti, az örökölt identitásnak az ellenfele vagy ellensége, és elveszi, hogyha valaki nem ragaszkodik hozzá. Ez nem volt mindig így, volt, amikor természetes öröklés élethelyzeteknek és éles struktúrának az öröklésével tovább adódott az identitás is, és annak a külső és a belső jegyei is, majd a külső jegyekről is fogok beszélni, és vannak olyan korok, amikben, hogyha nem küzdünk meg azért, hogy fönnmaradjon és hogy továbbadjuk, akkor bizony el fog tűnni, akkor elrabolják tőlünk. Ilyen a nemzeti identitás és a vallási, az örökölt vallási identitás, más típusú vallási identitás is van. Én ennek a kettőnek a viszonyával fogok foglalkozni. Ennek a klasszikus megfogalmazása a teológiában a confessio et natio, tehát a konfessziónak, a hitvallásnak és a nemzeti hovatartozásnak a kapcsolata, a viszonya, a történelmi, a történelemben való összekapcsolódása, aminek az első formája az a keleti ortodox egyházakban valósult meg, amikor az, hogy valaki ortodox, ez nem mond semmit, mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy szír, örmény, grúz, vagy aztán a későbbi korokban orosz, vagy éppen román, vagy bolgár ortodoxiához tartozik, és a nagy ökumenikusok nem értik Nyugat-Európába, hogy ezek a bevándorolt részben vendégmunkások, részben menekültek, hogy lehet az, hogy például Kölnben, vagy Düsseldorfban, vagy éppen Párizsban, vagy Londonban fölépítik a maguk külön szír, örmény, bolgár, vagy román ortodox közösségét, és nem gondolják azt, hogy mindenkinek egy pánortodox templomba kellene a saját istenét dicsérni. A 16. században ugyanez a helyzet, egy hasonló történelmi helyzetben létrejöttek a protestáns nemzeti egyházak, és ezzel segítettek a latin típusú katolicizmusnak is abban, hogy nemzeti identitása jelenjen meg, gondoljunk például a lengyelekre. Ennek az egyik legfélelmetesebb és legmélyebb kifejezése, hogy mit jelent, amikor egy nép, egy nemzet önmagáról azt gondolja, vagy a teológiája azt sugallja neki, hogy ők alapvetően egy felekezethez tartoznak, az egy román ortodox teológusnak a mondása, amelyik így hangzik, a román nép természetesen ortodoxnak született. Én most arról fogok beszélni, hogy általánosan nincs ilyen, hogy a teológia, olyan sincs, hogy a keresztény teológia, olyan sokkal inkább van, mint mondjuk, hogy katolikus teológia, hiszen ott van tanítói hivatal, a protestánsoknál ez nincs. Én mégis megpróbálok egyfajta általános teológiai megközelítést adni, hogy hogyan is tekint maga a keresztény teológia ebben a katolikus, különösen is a latin katolikus és a protestáns felfogás nagyban különbözik, hogyan is tekint erre a kapcsolatra, hogy a felekezet, a vallási identitás és a nemzeti identitás összekapcsolódik. Először is azt kell mondanom, hogy a bibliai üzenet szempontjából negatívan tekint, ugyanis a nemzeteknek a léte az büntetés. Emlékezzünk csak a bábeli történetre, amelyik úgy indul, hogy annak idején még az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde vala, vagyis, és amikor elindult a toronynak az építése, ez a fajta egység, ez a fajta totalitás az embernek a kezében, ez egy Isten elleni lázadássá vált, és éppen ezért Bábelban összezavarta az Úr a nyelveket, és így keletkeztek a teremtő, az Isten teremtő egységének, vagy egységet teremtő akaratával szemben büntetésként, így keletkeztek a nemzetek, bár ennek a mély közös egyébként zsidó-keresztény értelmezése az, hogy ez egyúttal, ez a büntetés, mint Istennek minden büntetése, az a kegyelemnek a motivuma is, hiszen egy totalitásban és Isten ellen zelázadásban egységesülő, meg egyesülő emberiséggel szemben a különbözőség a kommunikációnak a kényszerét hozta. Tehát az emberiség fennmaradásának az esélye az akkor teljesül, az akkor valósul meg, hogyha ezek a különböző nemzetek, akik különböző nyelven beszélnek, megpróbálnak szót érteni egymással. De hogy ez mégiscsak egy ideiglenes állapot, egy provizórium, most már nem tudjuk pontosan hány éve tart, az a teológiai igazság vagy tétel jelzi, hogy egyfajta teológiai megközelítésben a vég, a vég az mégiscsak az lesz, a görög teológiában, filozófiában úgy nevezik ezt, hogy apokatasztászis tón panton, mindenek helyreállítása, amikor megint újra létrejön ez az egység az ószövetségi proféciában, amikor minden nép majd a Sionra zarándokol, és ott lesz meg ez az egység. És addig pedig vannak a különböző nemzeti identitások, amiről persze tud a teológia pozitív módon és negatív módon is beszélni. A II. Vatikáni zsinatnak van a népekről egy dekrétuma, amelyik kimondja azt, hogy az emberi közösség életvilágának különböző szociokulturális meghatározottságainak, például ilyen a nemzet, vagy a család, vagy a házasság, férfi és nőnek a házassága, annak küldetési jellege van. Tehát abban van valami fajta küldetés. Ebből kiindulva az a tézisem, hogy a keresztény hitnek egyik alapfunkciója, azt is mondhatnám, hogy saját magával szemben támasztott igénye a keresztény hitnek az, hogy az egyéb identitásokat, azokat megújítsa, átalakítsa, adott esetben normatív módon bírálja, és végső soron üzenetté tegye. Tehát van egyfajta ilyen missziói jellege. Tehát a keresztény identitás, a hitbeli identitás az alapvetően átformálja, átalakítja az egyéb örökölt identitásokat. Hogyha ennek a normatív jellegnek keresünk egy példát a történelemben, akkor másfél példánk van erre, csak sajnos nem kettő. Az egyik az, ahogyan mind a római katolikus egyház, mind a protestáns egyházaknak a jobbik fele elutasította azt, amikor a náci ideológiában a fajt tették meg az emberi identitás alapvető tényezőjévé. 11. Pius, mit Brennen der Sorge növekvő, égő aggodalommal megfogalmazta 1937-ben már az enciklikájában, hogy sem a faj, sem a nép, sem az állam, sem az államforma, sem az állami hatalom hordozója, sem az emberi közösségalkotás más alapvető értékei nem tehetők meg minden más, így a vallás felett is álló legfőbb értéknek. A faj és a történelmi helyzet abszolutizálása elutasítandó. Tehát ha arról beszélünk, hogy ki az első, akkor bármilyen furcsa, valóban biológiailag először születünk magyarnak, és szerintem jó esetben utána leszünk keresztények. A teológiai dolog, az mégiscsak a teológiai sorrend, az mégiscsak fordított. Azt is mondhatnám, hogy a teológiai igazság szerint akkor vagyunk jó magyarok, ha jó keresztények vagyunk, és a keresztény hitnek éppen az a feladat, hogy minden más identitásnak az abszolutizálásával szemben relativizálja ezeket az identitásokat, átalakítsa, és üzenetté tegye a környezetnek a számára. Az érdekes kérdés az az, az izgalmas kérdés az az, amikor elérkezik a történelemben, vagy mondjuk egy vallásnak a történetében, amilyen a kereszténység is egy történeti vallás, az a döntő pillanat, amikor eltalál, ez egy bibliai kifejezés, újszövetségi kifejezés, amikor eltalál egy népet, amikor otthonossá tud válni egy számára új világban. Ez Magyarországon körülbelül 1000 évvel ezelőtt következett be, és majd erről fogok néhány mondatot mondani, szerintem körülbelül 400 évvel ezelőtt is újra bekövetkezett. Tehát amikor egy gondolat, egy üzenet képes egy népnek a történelmileg meghatározott helyzetét, kérdéseit integrálni, átalakítani, amikor képes éter ilyen örök emberi válaszait a vallás lenne a földön megszólaltatni. Ilyen az, amikor a kereszténység gyökeret ver a zsidóságon kívül a hellenista kultúrájú világban, majd az egész római birodalomban, amikor sikerült meghódítania a népvándorlás korának pogány germánjait, de ilyen az a nagyon sajátos vallástörténeti helyzet is, amikor például az indiai eredetű, de onnan egyre jobban kiszúruló buddhizmus meghódította Kelet-Ázsiának a népeit. És ilyen az, amikor a török korban összeomló magyar állam 16. század romjain a magyarság találkozik a protestantizmussal, ennek is a református formájával, amikor Reményik Sándor szavai szerint Károli türelmén és alázatán által az örök Isten beszél magyarul. Az örök Isten magyarul, az örök megjelenik egy ideiglenesben. És hogy legyen egy modernkori példa is, megint csak minden szentnek, hát még a politikusoknak maguk felé hajlik a keze, ezért hagy mondjak megint egy református példát. Nem tudom, tudják-e, hogy hol van a legnagyobb kálvinista egyház ma a világon. Dél-Koreában, ahol Ázsiában szinte egyeni módon a kereszténység, és ezen belül is a sajátosan református kereszténység, mondjuk így, hogy szíven talál egy népet. De térjünk vissza a 16. századhoz, ahol Magyarországon a konfesszió és a náció éppen ennek a magyar református identitásnak a formájában találkozott, a megszűnő államiságnak a területein, mind nyelvében, mind hitében mentette át a magyarságot. Ez a 16. századi cselekedet, ez a Szent Istváni keresztény állam alapításhoz hasonlítható, súlyában, történelmi súlyában is, és lelki, spirituális, teológiai mélységében is, nem véletlenül mondja róla a költő Csanádi Imre, a magyar protestantizmusra gondolva, megtartódott tisztelt benne magyarság, ország vala itt, amikor nem vala ország. Ez az alap történelmi tény fölteszi számunkra a kérdés, hogy most mi következik ebből. Azt következik ebből, hogy egyház nélkül nincs magyarság, kereszténység nélkül nincs magyarság, vagy valami más. Még mielőtt erre válaszolnék, erre a kérdésre, szeretnék röviden beszámolni egy kutatásnak az eredményéről, amit a Tomka Gereben féle egyházszociológiai kutatás, amelyik a 90-es éveknek a közepén vizsgálta, nem véletlenül éppen Erdélyben, a nemzeti identitásnak és a keresztény vallási identitásnak a kapcsolatát ennek a katolikus és református formájában. Ők így definiálták a nemzeti identitást, a nemzeti identitás én rendszerünknek az az összetevője, amely a nemzeti, etnikai csoporthoz, kategóriához való tartozás tudatából és élményéből származik és táplálkozik, ennek minden értékelő és érzelmi mozzanatával, valamint viselkedési diszpozíciójával egyetemben. Az ő eredményük azt mutatja, hogy a nemzeti identitás nem valamilyen külsődleges dísze, hanem szerves tartozéka az emberi személyiség értékvilágának és kulturális beállítottságának. Ezért tekintek én szkeptikusan azokra a magyarokra, akik úgy viselik, vagy fogják majd viselni a bocskait, hogy közben ez a fajta értékvilág nem a sajátjuk, akkor ez lehet, hogy lesz valami külszín, de belbecs egészen biztos nem. Tehát olyan érzék a nemzeti identitástudat, amelyet különösen kisebbségi helyzetben épp a tanultabb és olvasottabb rétegek képviselnek és tudatosítanak leginkább, értelmiség, erről is volt ma már szó, ami természetesen nem jelenti azt, hogy az alacsonyabb iskolázottságúak nem rendelkeznek nemzettudattal, hanem csak azt, hogy ez tendenciaszerűen kevésbé tudatos. Milyen típusú vallásosság, milyen nemzeti identitás típussal társul előszeretettel? A magyar nemzeti identitás részének tekintett pozitív jellemvonások és pozitív érzések említése érdekes módon együtt nő a vallásosság mértékével. Az anyanyelv és más kulturális eremek, a szűkebb értelme vett szellemi kultúra, a történelmi hagyományok inkább a vallásosság és nem vallásosság mezsén elhelyezkedő kérdezettek identitásbeli sajátosságok köré tartozik. A vállalás és áthagyományozás motivumainak viszonylag magas arányú említésében a vallásosok és a világnézetileg bizonytalanok osztoztak. Ezek említési arányok kétszeresen, ötszörösen múlták felül a nem vallásos kérdezettek megfelelő adatait. A vallásosság önbesoroló kategóriái tehát erős kapcsolatot mutatnak az identitástípusok mienségével, és ez elsősorban a nem vallásos emberek nagyon nagyobb identitásbeli közömbösségében és a vallásos világnézőjüknek az átlagosnál sokkal pozitívabb érzelmi hangoltságában, és a vallásos világnézetűek és csak kevésbé a tudatosabb kulturális és vállalásos identitás formák választásában mutatkozik meg. Vagyis a vallásosságnak azok a kitüntetett esetei, amelyek a szokásosnál hitben, vallási élményben, vallásgyakorlásban aktívabb, mélyebb és gazdagabb vallásosságot jelentenek, általában nem nemzeti identitásutatnak is mélyebb, pozitívabb és aktívabb formáival járnak együtt. Nehéz lenne megállapítani, mondja a kutatás, hogy az összefüggés két oldala közül melyik az ok és melyik az okozat. Inkább egymás kölcsönös erősítéséből és egy tradicionális értékrendbe való közös beágyazottságról van szó. A nemzettudat és vallásosság egymásra utaltságát minden bizonnyal az a tény is fokozza, hogy a többségi nemzet más felekezethez tartozik, mármint Erdélyben, Romániában, mint a kisebbségi magyarság. Az önkép hiánya az a vélekedés, mely szerint nincsenek olyan tulajdonságok, amelyekkel az erdélyi magyarságot jellemezni lehetne, elsősorban azokra volt jellemző, akik nem vallásosnak mondták magukat. Ugyanők a vallásilag bizonytalanokkal együtt vezettek a negatív csoport önkép kategóriájában is. A pozitív önkép képviselőinek aránya jelentős mértékben együtt növekedett a vallásosság mértékének emelkedésével. Vagyis az önmagukat elkötelezetten vallásosnak mondó emberek tendenciaszerűen pozitívabb színezetű nemzeti mitudattal rendelkeznek, mint azok, akik kevésbé vagy nem vallásosok. A két legnépesebb felekezet, a katolikusok és a reformátusok nemzeti önképe között nem találunk érdemi különbséget, a reformátusok önképe talán egy árnyalatnyival pozitívabb. Végül erről a kutatásról még a vallásosság hiánya, illetve alacsony foka meglehetősen erős együttjárás mutat a történelem kép fehér foltjaival, illetve a magyar történelmi példákat a nem magyar történelmi személyiségeivel és eseményeivel helyettesítő, esetleg kiegészítő gyakorlattal. A vallásosság mértékével a történelmi példák magyar jellege együtt erősödik, vagyis az önmagukat vallásosnak tartó emberek számára fontosabbnak tűnik a történelmi múlt, és azon belül a magyar történelem tanulságai, mint a nem vallásosak számára. Katolikus és reformátusok között ezen a téren sem találunk jelentős különbséget. Néhány szót még talán ennek a vallásosságnak a külső jegyeiről. Mi is az, ami megmarad, amikor megtörténik az, amit itt hallottunk, egyébként egy Zalatna István valláskutatótól vett idézettel, amikor megragad egy népet a keresztény üzenet. Hogyha azt kellene mondanom, talán még ebben a teremben is sikerülne ezt többségében eltalálni, hogy mi az a kultúra, vagy mi az a kulturális jegy, ami a magyar reformátusokra külön jellemző, különösen is jellemző, akkor gondolom a 90. Zsoltárt azt azért a többség választaná, te benned bíztunk elejétől fogva, uram, téged tartottunk hajlékunknak, vagy a 42. Zsoltárt, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt uramra, és hozzá fohászkodik. Most, hogy valahol az egyik délelőtti előadásnak a részigazságát elismerjem, utána jártam egy kicsit, ez már régebben történt, de most hozom ide ezt az eredményt annak, hogy honnan is van ez az ének. A szöveg, a dallam, az előadásmód. A szöveg az 3000 éves. Dávid király Zsoltára. Az a héber költészetnek egy gyöngyszeme, amit aztán verses formába lefordított, nem Szent Simolnár Albert, hanem Maró Kelemen és Béza Tódor, a francia királynak az udvarában. Maró Kelemen úgy lett reformátussá, hogy belekeveredett egy afférba az egyik bárónővel, és Ferenc császár, francia császár száműzte őt, és Genfbe menekült Calvinhoz, rossz helyre ment, mert aztán, amikor tovább folytatódtak itt a hölgyekkel az aférjei, akkor Calvin is elkergette őt, de aztán megbocsátott neki, mert olyan gyönyörű verseket írt, mármint olyan szépen fordította le az ószövetségi zsoltárokat ékes francia nyelvre, úgyhogy végül is aztán ő ott maradt jó sokáig Genfben, és ahogy említettem, Béza Tódorral, Theodor de Bézával együtt lefordították ezeket a zsoltárokat franciára, a dallam az pedig francia táncdallam. Francia dánzdalom, és ezeket a verseket fordította le a dallam megtartásával Szent Simolnár Albert magyar nyelvre. Ennyire magyar a 42. és a 90. Zsoltár, de ugye senkinek nincs kétség a felől, hogy ez természetesen ős magyar és református, és ez nagyon helyes, hogy még itt az utcanevekre is utaljak, egyik délelőtti előadásnál nem tudom, tudják-e, hogy mely külföldön élt és működött történelmi személyiségnek van a legtöbb utcaneve Magyarországon. Ez egy egészen biztos statisztika. Nem fogják kitalálni. Calvin Jánosról van szó. Miközben 25% a reformátusok aránya. És akkor megkérdezem azt, hogyha ez sem lesz, akkor mi marad? És akkor azt gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk sajnos, hogy egyre inkább egyfajta negatív identitás marad, és befejezésül, ha szabad, arra, hogy mi is a megújulásnak az útja, melyik mindenképpen, azt gondolom, hogy mindenképpen benne van a vallásnak az élet erejébe, hogy hogyan lesz a tradícióból segítség az életre. Tehát az a tradíció, ami nem segít bennünket ma élni, az el fog tűnni, az legfeljebb valami sallang lesz, de amelyik segít, és hogy ez mennyire erősen benne van ez a segítség a keresztény hitnek a lényegébe, ezzel kapcsolatban egy általam nagyon tisztelt katolikus személyiséggel fejezném be az előadásomat. Ezt a katolikus személyiséget úgy hívják, hogy II. János Pál, aki azt mondja, hogy a nemzeti kultúra az tulajdonképpen nem más, mint az igazság nyitott keresésének a módja. Egy hihetetlenül forradalmi és kreatív megfogalmazás. Azt mondja, hogy az igazság nyitott keresése, amely minden nemzedékek esetében megismétlődik, adja meg a nemzeti kultúra sajátos jellegét. Keresés és identitás. Ugyanis az áthagyományozott és átvett értékek örökségét a fiatalok mindig ellenkezéssel fogadják. Úgyhogy érdemes betiltani a bocskait, mert akkor egyre többen fogják viselni. Az ellenkezés fiatalok között. Az ellenkezés mégsem jelent szükségképpen rombolást, vagy eleve elutasítást, hanem a fiatal saját életében történő kipróbálást jelent, hogy az élet trüsz próbája révén, írja II. János Pál, ezek az értékek még élőbbé, aktuálisabbá és személyesebbé váljanak. Hogy meg lehessen különböztetni a hagyományban a máig érvényeset a hamistól, a tévestől vagy az elavult formáktól, melyek a jelenkor követelmények még inkább megfelelő dolgokkal, a jelenkor követelményeinek még inkább megfelelő dolgokkal helyettesíthetők. Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az evangelizáció beépül a nemzetek kultúrájába, segíti azt az igazsághoz vezető úton, valamint a tisztulás és a gazdagodás munkálásába. De amikor egy kultúra önmagába zárul és elavult életmódokra törekszik fenntartani, elutasítva minden változást és összehasonlítást az ember igazsága tárgyában, akkor meddővé válik és hanyatlásnak indul.